Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 345. dicséretünkkel készüljünk Isten igének hallgatására. Énekeljük el a 345. dicséretünket. Ím nagy Isten, most előtted szívem kitárom. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Istenünk, köszönjük neked azt, hogy ismered a szívünk gondolatait. Köszönjük, hogy felszárítod a mi könnyeinket, és letöröd azokat. Köszönjük, hogy osztozol az örömünkben, sőt, teljes örömöt kínálsz és ajándékozol nekünk. De legfőképpen köszönjük a te ígédet, amely ma is élő és ható. Lelki táplálék lehet a számunkra, békesség forrása, a reménység lehetősége és a jövőnk biztos záloga. Kérünk, Urunk, hogy szólj hozzánk. Ahogyan jöttünk abban az állapotban, ha neked kedves, akkor incs meg minket, fedjél, bátoríts, öntsél reménységet a szívünkbe. Mutassál mindarra, amiben változnunk kell, és amit itt kell hagynunk. Tedd nyilvánvaló azt, amit mi nem látunk, vagy nem értünk. Legyen az bármilyen sötétség, vagy hamisság, vagy aminek végre örülnünk kellene, és még mindig nem örülünk. Tedd nyilvánvalóvá, Urunk, a szívünk indulatait. Köszönjük, hogy a te életed nyitott könyv mindnyájunk előtt. És hogyha valaki benned hisz és reménykedik, az nem csalódik sosem, és annak elvehetetlen örök élete van. Élő, feltámadott Jézus, beszélj velünk, kérünk. Amen. Isten igéjét a Krónikák első könyvéből olvasom, a 21. fejezetből az első 13 verset, ahol így szól hozzánk Isten igéje. A sátán Izrael ellen támadt, és rávette Dávidot, hogy megszámlálja Izraelt. Dávid ezt mondta Joábnak és a hadinép parancsnokainak. Menjetek, számláljátok meg Izraelt Beersebától Dánig, és terjesszétek elém, hadd tudja meg a számokat. De Joáb ezt mondta. Szaporítsa meg népét az Úr százannyira, mint amennyi most. De Uram királyom, hiszen mindnyájan az én Uram szolgálja ők, miért kutatja át ezt az én uram? Miért bűnhődjék ezért Izrael? A király szava azonban erősebb volt Joábénál. Elindult tehát Joáb, bejárta egész Izraelt, és visszaérkezett Jeruzsálembe. Aztán jelentette Joáb Dávidnak a besorozott hadinép számát. Egész Izraelben 1.100.000 kardforgató ember volt, Júdában pedig 470.000 kardforgató ember. Lévit és Benyánint azonban nem sorolta közéjük, mert utálatosnak tartotta Joáb a király parancsát. De Isten rossznak látta ezt, és megverte Izraelt. Akkor ezt mondta Dávid az Istennek. Nagyot védettem azzal, hogy ezt tettem. Most azért bocsásd meg szolgád bűnét, mert igen esztelenül cselekedtem. Ekkor így szólt az Úr Gáthoz, Dávid látnokához, prófétájához. Menj és mondd meg Dávidnak a következőket. Ezt mondja az Úr, három lehetőséget adok neked, válasz ki közülük egyet, és azt teszem veled. Bement tehát Gát Dávidhoz, és ezt mondta neki. Így szól az Úr, válasz. Három esztendeig tartó éhénység legyen? Vagy dúljanak három hónapig támadóid, és érjen utol ellenséged fegyvere? Vagy legyen három napon át az Úr fegyvere a dögvész az országban, és pusztítson az Úr angyala Izraelnek egész területén? Most azért döntsd el, milyen választ vigyek annak, aki engem küldött. Dávid ezt felelte Gádnak. Igen, nehéz helyzetben vagyok. Inkább essem az Úr kezébe, mert igen nagy az ő irgalma. Csak ember kezébe ne essem. Kedves testvérek, a Szentírás tanítása szerint a próba mindig felülről Istentől való, a kísértés pedig mindig alulról, a sátántól, az ördögtől. És az ördög határtalan pimassággal még Jézust is megkísérti, és azt mondja, hogy állj oda a templom ormára, vesd le magad, hiszen Isten megígérte, hogy az angyalai őrizni fognak téged minden bajtól. A sátán arra indítja Dávidot, hogy miután Isten segítségével több csodában legyőzte a filiszteusokat, tartson szemlét, számlálással egybekötött szemlét a csapatok fölött. Itt Dávid nem általános, mint ami Magyarországon történt nemrég, nem általános népszámlálást rendel el, hanem azokat számolják meg, akik kardfogatás szempontjából szóba jöhetnek. Tehát akik vitézek, akik felnőtt férfiak, akiket fegyverbe lehet hívni, ha arra szükség van. Szerette volna Dávid a haderő ütőképességét látni, számba venni. Ez azonban a Szentírás szerint hűtlenség és bizalmatlanság volt Istennel szemben, hiszen mindaddig Izrael minden győzelmét úgy aratta Dávid, hogy Isten ment előtte, és ő győzött. Vagy úgy, hogy maga beleavatkozott közvetlenül egy természeti csapással a háború harc kimenetelébe, vagy úgy, hogy angyalokat küldött, és azok mészárolták le az ellenséget, vagy Dávid kezét használta fel arra, hogy a filiszteusok fölött győzelmet arasson. A sátán, akinek a magyar fordításban a neve azt jelenti, hogy vádlóit nem vádol, hanem kísért. Az ősi kísértő kísért, és arra veszi rá Dávidot, hogy valami olyat tegyen, ami nem kedves Isten előtt. Hogyan sikerülhet ez? Jogos ez a kérdés. Dávid hívő emberként visszakapta a bűnesetben elveszített szabadságot. Csak a hívő embereknek van szabad akaratuk. A bűn szolgálja gyáva rab, énekeljük, a Krisztusé szabad. Aki nem az Isten gyermeke, az nem az Isten szolgája. Aki pedig nem Isten szolgáljanak, nincsen szabad akarata. Az azt teszi, amire az ördög, a gazdája ráveszi. Ez világos tanítása a Szentírásnak. De Dávid, mint Istenben hívő ember, visszakapta hitáltal a szabad akaratát, a szabad döntésre való lehetőséget, és ő szabadon, de rosszul dönt ebben a kérdésben. Beerszebától Dánig tartott az összeírás, vagyis déltől egészen északig, de Lévi törzsét, akik Istennek szolgáltak, és Júda törzsét Joáb kihagyja, Gideon vidékét is, mert az Isten lakóhelyének tartották. Mi a tanulság ebben a történetben? Hogyan jut ez a hívő ember oda, hogy valami olyat tesz szabad döntésénél fogva, ami Isten előtt nem kedves? Az első bűne az volt Dávidnak, hogy nem számolt igazán Istennel. Sőt, éppen Isten akarata ellenére tart népszámlálást, vett számot a hadsereg erejével. Uralkodásának az egyik csúcspontja ez a rész, amit előtte meg utána olvasunk, amikor sorozatos győzelmeket arat Izrael az ős ellenség filiszteus csapatok fölött. Nagy kísértés, testvérek, még a hívő emberek számára is, amikor minden sikerül, amikor úgy mennek a dolgok. Megy a kocsi, ahogy szokták mondani. Nincs akadály, amikor gyarapodik az ember lélekben és anyagiakban egyaránt, amikor szakmai siker követ, amikor a szolgálatban egyik áldás jön a másik után, és az ember ritkán, de ilyenkor sűrűbben láthatja szolgálatának a gyümölcseit is, vagy amikor az üzleti életben, ahogy szokták mondani, hogy megy az üzlet, amikor minden bejön, minden számítás sikerül, amikor nagy vagyonok jönnek létre, sokszor szempillantások alatt. A Szentírás azonban azt a kérdést fölteszi mindenkinek, mit van, amit nem úgy kaptál volna? Az nem az Isten ajándéka, hogy tudunk dolgozni, aki fizikai munkát végez a két kezével, aki szellemi munkát végez, hogy van agya hozzá, hogy elvégezze a napi munkát, amiért a fizetését kapja. Volt idő, amikor otthon a gyerekek megkérdezték, hogy miért kell a kenyérért, meg a reggelért, ebédért hálát adni, hiszen elmész papa dolgozni, megkapod a fizetésed és bevásárolsz. Miért kell ezért Istennek megköszönni a dolgokat? És nagyon jó, hogy föltették ezt a kérdést, mert elmondtattuk azt, hogy az is Isten ajándéka, hogy van munkahelye az embernek. Hogy van két keze, vagy szellemélyekben el tudja végezni azt a munkát. Ez nem természetes dolog. Tudjuk azt mindnyájan, talán velünk is megtörtént már, hogy megbetegedtünk és fölkelni se bírtunk a láztól vagy a fájdalomtól. Abban a pillanatban egyből megérti az ember, hogy Isten ajándéka még az is, ha reggel föl tudunk kelni. Vagy, hogy időnként az idősebbek mondják, hogy még föl tudtam kelni egyáltalán. Micsoda ajándék ez Istentől, ha ez így van. Nagyon sok hívő embert láttam már, akit ezeken a pontokon kapott el az ördög, amikor minden sikerül. Amikor sikert tényleg sikerre és eredményt eredményre halmozott. Még az is elhangzott, hogy bizonyos dolgokat rábízunk Istenre, más pedig nem. Vagy amikor a munkahelyen hangzik el, hogy ezt azért bízzuk rád, mert ezt a cégnél csak egyedül te tudod elvégezni. Vagy ha valaki nem férfi, mert a férfiaknál ez a méz a madzagom. Neked a szellemi kalibereid olyanok, hogy ezt csak rád bízhatjuk. A nőknél meg pont egy ilyen külső, ilyen fiatalos, még mindig ilyen fiatalos nőre van szükség, nélkülözhetetlen vagy ebben a kérdésben. Vállald el! És akkor eldől az ember szívében a kérdés. Vagy mikor azt mondják, hogy jól gondold meg, mert talán ez az utolsó lehetőség az életedben, hogy eljuss oda, vagy megtehezd ezt, vagy hogy megkérnek erre egy nyugdíj előtt, tudod, már közel a naplemente, jól becsüld meg, mert ha ezt most rád bízzák, ezt a lehetőséget nem szabad kihagyni, és így tovább. A kísértő mindenkinél pontosan tudja, hogy mit kell a horogra tenni, milyen csalit. Mi az, amit bekap az ember. Ahogy a balatoni halak is mások, mint a velencetavaiak, meg a tiszaiak, sokkal intelligensebbek, meg egészen más csali kell már nekik, egyszerű kukoricára már nem igen harapnak. A Szentírás azonban azt mondja, hogy Isten a hívő embereknek a józanság lelkét adja. Nem könnyű egy ilyen kísértés helyzetben az embernek a józanságát megőrizni. Amikor azon a ponton dicsérnek meg, azért erre mindenki érzékeny, nem? Azon a ponton dicsérnek meg, amiről mi is tudjuk, hogy azért ez úgy szokott sikerülni. Ebben még mindig fizikai képességeink, meg szellemi képességeink, meg életkorunk ellenére ebben még mindig jók vagyunk, és ez nem baj. Vannak ilyen pontok mindenkinél. Mindenben senki nem tud maximálisat produkálni, de azért vannak területek, amiben hozzuk a formát, ahogy szokták mondani. Nem baj. De jól jegyezzük meg, hogy pontosan ezek a területek a leggyengébb pontjaink is egyben. Mert a kísértő nem azzal fog kísérteni, amit nem szeretünk. Ha valaki nem kedveli a spenótot, nem egy Weiling spenótot fog az ördög elé tenni, hogy edd meg és elkezdi kísérteni, hanem valami egészen mással. Ha valakinek a testiség a kísértés, akkor azzal kísérti. De ha valakinek a testiség nem kísértés, akkor ez nem lesz kísértés a számára. Tehát ott támad, ahol a leggyengébb pontunkat látja. Nem azért kell egy állást akár elvállalni, mert az nekünk való, vagy azt mondják, hogy el kell vállalni, hanem akkor és csak akkor, hogyha azt Isten mondja, hogy ezt neked szántam. Micsoda különbség. A későbbiekre nézve, hogy meglátjuk Dávid életére nézve is. Dávidnak nem az Isten mondta, hogy számolja meg a fegyverforgató népet. Dávid itt ebben a helyzetben csak a maga erejével számol. Ezért tudni akarja, hogy mennyi fegyveresre számíthatok. És elfelejti azt egy pillanatra, és az eddigi győzelmeket nem az Isten adta. Ő vívta ki. az első győzelmét, emlékszünk, Góliáttal szemben. Hát nem azt mondta, hogy te fegyverrel jössz ellenem, én meg az Úr erejével, az Úr nevével megyek ellened. Nem az Isten ment elő, és Dávid mögötte. Fordítva volt. Lecsapta volna Góliát Dávidot, elnyomta volna, mint egy bogarat. Egy emelettel magasabb volt nála. Az Úr erejével győzött ott Dávid. Én nem mondom azt, hogy itt Dávid úgy gondolkodik, hogy minek már Isten. Boldogulok a saját teremmel, nem, ez nem igaz. Nem hagyja ő ki Istent a szívében a számításból, csak Isten nem az első helyre kerül. Ez a nagy baj. Nem hagyja ki. Sok hívőnél így van. Nem hagyják ki az Isten, csak már nincs az első helyen. Dávid nem hagyja ki Istent. De már nem az Isten ereje az első hely. Nem az Isteni az első hely. Nem Isten ereje van az első helyen. Megszámolja a hadi népet. Lássuk, hány fegyveresre számítatok a következő öldöklő csatában. Még azt is mondhatjuk, hogy nem lenne olyan nagy baj. Na de Isten ezt nagyon keményen megítéli az ő életében, mert az nagyon komoly bizalmatlanság és hitetlenség volt. Ez istentelen, ahogy a Biblia szokta mondani, testies. Nem a fizikai értelemben testi, hanem Isten nélküli szellemi gondolkodás. Ez a testies kifejezés értelme a Bibliában. Istentelen gondolkodást sugalt az ördög, és Dávid beleesett a csapdába. A fő baj az, hogy nem az Isten van az első helyen, hanem valaki vagy valami más. Dávid a sikerei csúcsán szeretné megmutatni azt, hogy mire képes. Ez se lenne önmagában baj. De újra mondom, hogy most már nem az Isten erejére számít maximálisan, hanem számba veszi a fegyveres erőket. Elfelejti tehát, hogy nem ő a győzelem forrása, hanem Isten. Mondhatjuk így is, hogy elkezdi keverni a dolgokat. Egy kicsit az Isten is, mert őt nem lehet kiadni, azért rendes hívő ember ő, meg a saját erőm is. Adjuk össze az erőnket, Uram, majd csak megyünk valamire. Nem úgy gondolja tehát, hogy Isten nélkül fog győzni, hanem úgy gondolja, hogy neki tudni kell, hogy milyen erőre számított. És ezt az Isten igéje nagyfokú hitetlenségnek és bizalmatlanságnak veszi. De éppen a 14. fejezetben derül az ki, kicsit korábban, hogy mennyire az Isten vezetése alapján tudod győzni. Először megkérdezi az Urat, hogy menjek ellenük a filisztusokat, menjél, Dávid, győzni fogsz. A második csata előtt, Uram, menjek ellenük? Nem, ne menj. Majd amikor a szedelfák irányába elindulsz, mert menj arra, kerüld meg őket hátulról, és lépéseket hallasz a szederfák teteje felül. Én megyek előtted, mondja Isten, te gyere utánam, engem nem látnak téged, igen, a te kezed által, de én fogjuk győzni Dávid a filiszteusok fölött. Ilyen világosan tud Isten vezetést adni egy-egy bonyolult kérdésben is. Egy-egy bonyolult kérdésben is. Dávid Isten mögött állt, és amikor megszámláltatja a kardforgató népet, akkor Dávid Isten elé állt. Góliátnál, meg ott az előző csatánál Dávid Isten mögött áll, itt meg Dávid Isten elé áll. És ez nagy baj egy hívő ember életében. Testvérek, jól és rosszul számolni mindnyájan tudunk. Számoljuk a pénzünket, számoljuk az időnket, a testi erőnket, a lehetőségünket, a jövőnkkel számolunk. Bizonyos helyzetekben számba veszük az összeköttetéseinket, az ismerőseinket, számítunk a kapcsolatainkra, az erőnkre, az ügyességünkre, a megszerzett szakmai ismereteinkre, a család lehetőségeire, és Istenre. Tudom, most bután hangzik, amit mondok, de ott van Isten a nyári holmik között, oda kerül a Szentírás. És ott is marad. Becsomagoljuk az Istent is, a Bibliánkat. Mert azért jó magunkkal vinni, a végén még valami baj ér, ha nincs ott velünk. Ott van a Szentírás, és ott is marad a csomagban. Vagy az Isten mondja meg azt is, hogy hova menjünk, vagy mehetünk nyaralni. Súlyos százezeket kell tényleg erre elkölteni? Vagy pedig a megelégedés Isten félelemmel, szerényebb körülmények között. Most nem azt mondom, hogy többit adjuk oda valami szent célra, én ezt nem mondom. De tényleg el kell költeni azokat az összegeket, amiket elköltünk? Isten tényleg eljön oda velünk? Érdemes azért ezt, mielőtt elindulunk, végig gondolni. Uram, te jössz, vagy a Biblia bent van a csomagban, ott is marad, meg az Isten is marad, ahol van, és nem jön velünk oda, hova indulunk. Kedves dolog ez előtted? Vagy a te terved, de végül is nem a te terved mégsem. A mi tervünk nélküled. Megy veled az Isten oda, ahova készülsz, vagy nem fog elmenni veled? Ő is benne van valahol, vagy az egész az ő akarata? Azért ez nagy különbség, nem? Hogy jön velünk, vagy tud arról, hogy megyünk, az nem ugyanaz. Tud arról, hogy megyünk, de nem szólhat bele, mert nem engedjük, vagy Uram, ha te nem jössz velünk, mondta egyszer Mózes, akkor ne védj minket innen ki. Jön velünk, vagy csak tud róla, hogy hova megyünk. A végén meg esetleg még őt is kérdezzük, hogy te mit akarsz, de nehogy válaszoljon, mert akkor meg kell változtatni, le kell mondani, vissza kell mondani esetleg. Vagy eleve úgy tervezzük a nyarunkat, az esküvőnket, a családdal kapcsolatos dolgainkat, a munkánkat, a pénzbeosztásunkat, hogy abba egyedül az Isten szólhat bele. Micsoda különbség, hogy mindenki beleszól, itt az Isten nem, vagy csak az Isten szólhat bele, és csak ráhallgatunk. Legfeljebb egy-egy testvér tanácsát megkérdezzük, kikérjük, de hagyd döntje el csak Isten a végén, hogy mit akarsz. Számolsz az Istennel valahol, vagy egyedül az Istennel számolsz az életed kérdéseiben. Azért ez két különböző kérdés, amire különbözőek a válaszok is. Vagy ő valahol ott van az életedben, meg ott van a hívő életünkben is, de nem igazán juthat már szóhoz, és nem igazán számolunk vele, és hallgatunk és figyelünk rá. Sokszor úgy van ez, testvérek, mint a házaspároknál, hogy a súlyos kérdésekben dönthet a férfi, a kicsin jelentéktelen kérdésekben meg nyugodtan döntsön az asszony. Ismerjük a választ, ugye? A férj azt mondja erre, hogy nálunk csak jelentéktelen kérdések vannak mindig. Számítunk az Istenre, vagy csak az Istennel döntünk el, és akarunk eldönteni minden kérdést. Nem régen valaki ezt kimondta, hogy az én dolgaimban még az Isten se szóljon bele. És testvérek, nem szól bele. És úgy mennek a dolgai, ahogy az Isten nélkül az szokott menni. Így dolgozzák halálra magukat emberek, így nősülnek meg és mennek férhez, így gyarapodnak valóban, de hát ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradnak annak építői. Élénkkel előttem volt, amikor kitűztük az esküvünk napját októberre, és egyik reggel azt olvastuk a nap égében, hogy nem kell sietve menetek. És lett belőle január 30. Mert az volt az Isten ideje, időpontja, és az volt kedves előtte. És valaki olyan kedvesen megkérdezte, hogy na de hát ki szokott házasodni januárban, ráadásul a végén, a legnagyobb hidegben, mint ha befolyásolná házasság kötés, hogy meleg van vagy hideg. Meg egyáltalán ebben a korban, mármint amilyen idős voltam, amilyen 40 éves voltam. És akkor visszakérdeztem, hogy mondd, hol van megírva, hogy milyen időpontban kell, vagy milyen hónapban, és hány éves korban. Tudsz nekem ilyet mondani? Én nem tudok ilyenről. És erre nem válaszolt semmit. Hát nem is igen lehet mit mondani erre. Hol van ez megírva? És mégis megvan írva egyedül a Szentírásban. Ha Istent kérdezzük, akkor ő tanácsol minket. Azt mondja Dávidnak, hogy most ne onnan. Most kerüld meg a szederfákat, és majd a lépéseket hallasz a szederfák teteje felől, akkor támad meg a filisztusokat. Ennyire, ilyen apró részletekig tud vezetni az Isten? Persze. Meg tudja mondani, hogy ne októberbe, hanem januárba. És hogy mondjam azt, testvérek, hogy mikor januárban megvolt az esküvő, utána nem vontuk le azt a következtetést, hogy nagy dolgok történtek október és január között. Valójában semmi nem történt. Csak pár hónappal később kötöttünk házasságot. Tehát még csak azt sem mondhatom, hogy valami fenomenális érményt készített el a számunkra Isten, nem. Nem, lehetett volna októberben is nyugodtan. És mégis a rendelt idő január volt. Biztos, hogy kárát láttuk volna, ha nem így történik. Nem indokolta meg Isten. Mi volt a válasz? Csak. Nem kell sietni. Hát ha nem kell sietni, akkor ne siessünk. akkor Isten tudja, hogy mikor jó számunkra az időpont. A második, ami kiderül ebből a részből, hogy Isten úgy alkotta meg ezt a világot, hogy a cselekedeteinknek bizony következménye, és időnként olyan következménye van, hogy az büntetés. Vagyis a bűneinknek vannak büntetései, és vannak következménye is. Testvérek, az életünk az nem légülestélben zajlik. Benne élünk egy társadalmi, családi, sőt mondhatom nyugodtan, az politikai közegben is. Nem függetlenül lebegünk ebben az országban. Ennek az országnak a sorsa, az kihat ránk. Nézzük csak az első világháborút, meg a trianoni békeszerződést, meg a második világháborút, meg 1956-ot, meg 89-et, meg mindazt, ami azóta történt. Hát ne gondoljuk már, hogy nincs hatással ránk az, hogy milyen berendezkedés van egy országban. Mint ahogy Dávid sem tehette azt, amit akart. Így testvérek, egyetlen vezető sem tehet egy ország élén azt, amit akar. Mert amit tesz az ország vezetője, annak következményét az ország népe fogja inni és aratni. Annak a következményét kell aratni sokszor egy egész országnak. Dávid bűne miatt egész Izrael bűnhődött. Emiatt, amit itt Dávid tett, 70 ezer ember halt meg. 70 ezer ember. Vezető vétkezett, a király vétkezett, olyat tett, ami nem volt kedves Isten előtt, és belehalt 70 ezer ember. Egyáltalán nem mindegy az, hogy egy vezetőnek vagy a vezetőségnek milyen erkölcsi értékei vannak, és a vezetőnek milyen erkölcsi híre és tartása van. Mert azt aratja majd a nép is, a vezetettek, amilyen ember a vezető. Előfordulhat tehát az, hogy a mi bűnünk miatt bűnhődik valaki más, hajjaj. Hányszor előfordul? A szülők vétke miatt sokszor egy életen át a gyerekek aratnak. Emlékszünk talán még arra, hogy többen befizettek gépkocsira, de sem az árat, sem a gépkocsit nem látják azóta se. Már egy-egy családnak több millió forint a kára. 5 millió fölött van. Sose fog megtérülni valószínű. Vagy amikor nemrégen egy vállalkozó bosszúból, mert tartozott neki a másik, felgyújtotta az illető házát. Csak azt nem tudta, hogy az illető két gyermeke is benne van, és mind a kettő benne égett. Erre nem gondolt. A bűnnek sokszor szörnyű következménye van. A lázadásnak, a bűneset lázadásának szörnyű következménye lett. A hazugságainknak, a paráznosságainknak, az istentelen nemi kapcsolatoknak, a csalásoknak, a pénzügyeinknek, a dükitöréseinknek kőkeményen aratjuk a következményét, és el kell hordoznunk a büntetését. Ha egy becstelen és gorosz király került Izrael élére, akkor az egész ország nyögte az Istennel szembeni engedetlenség következményét. Ha tele volt a kincstár, és tudunk erről a Bibliában, hogy pazarló és istentelen király került az érre, a királyi székbe, s rövid idő alatt kiürítette a kincstárat, s tönkrement az ország, és nyomorgott és éhezett a nép. Dávid sírva fölismeri a bűnét, és megtér abból Istenhez. És akkor az öldöklő angyal, így olvassuk továbbiakban, megáll, már éppen Jeruzsálemnél tart. Jött volna a főváros, és ott megáll, mert Dávid megpér porban és hamuban. Van a hívő embernek tehát felelőssége, mert ez a következő üzenet, hogy amikor Dávid kiadja a parancsot Joábnak, akkor Joáb mer ellen mondani a királynak. Nem mondjuk azt, nem merjük azt mondani, hogy a hívő embernek nincs az országban felelőssége, mert van. Joábnak is volt, és Joáb mert Dávid királlyal is szembehelyezkedni és szembeszállni. Így olvassuk, kiadja Dávid a parancsot, de Joáb ezt mondta. Szaporítsa meg népét az Úr 100 annyira, mint amennyi most. De Uram királyom, hiszen mindnyájan az én Uram szolgálja ők. Miért kutatja hát az én Uram? Tehát miért kutatott, hogy hány fegyverforgató van? Miért bűnhődjék ezért Izrael? A király szava azonban erősebb volt Joábénál. Testvérek, ha a mi szavunk erősebb, mint Isten igéje, akkor nagy baj következik. Ha engedjük, hogy bárki szava erősebb legyen, mint az Isten szava, akkor bármi megtörténhet egy családban, egy egyén életében és egy ország életében is. Ha nyilvánvaló becstelenségeket szó nélkül hagyunk, ugyanolyan vétkesek vagyunk, mint azok, akik elkövetik azokat. És ez alól még a saját előttünk féltésesen mentesít minket. Joábot könnyen lefejezhette volna Dávid. Hogy mersz nekem ellenmondani, Joáb? Te, mind a hadsereg főparancsnoka, van merszed ellenszegülni a király parancsának? De Joáb jobban félte az Istent, mint amennyire félt Dávidtól. Mert Joáb tudta, hogy igaza van, istentelen, sötét, bűnös dolog az, amit Dávid készül tenni. Istentelen, bűnös dolog, Isten káromlás, amit Isten ellen tesz. Még a családunk vagy az állásunk féltésesen ment föl minket, hogy szóljunk, amikor szólni kell, amikor istentelenség és embertelenség készül. Isten törvénye ugyanis magasabb rendű, erkölcsi törvény minden más törvénynél. És akár hiszik ezt, akár nem, az ügyeletes királyok, még ők is az Isten ítélet alá fognak esni, és Isten megítéli az életüket és döntéseiket. A Szentírás azt mondja, hogy Isten rendel egy napot, amikor mindenkinek elé kell állni, és számot kell adnia minden cselekedetéről, amit elkövetett. A Krisztusban hívők nem a kárhozat üdvösség kérdésében kerülnek ítélet alá, mert ők nem károznak el, hiszen hisznek Jézusban, és üdvösségük van. De a cselekedetéket, amiket a hívő életük során elkövettek, tettek, azt megítéli az ő életükre nézve is Isten. Abban ők is ítélet alá kerülnek, csak nem a kárhozat üdvösségre nézve kerülnek ítélet alá. Ha már hívő ember vagy, mit építesz rá? Fát, szénát, pozdorját, vagy pálmondja, vagy aranyat, ezüstöt? A harmadik üzenet, Dávid főembere Joáb vonakodott végrehajtani a király parancsát, nem akar együtt lázadni Dáviddal, kér könyörög. Azt mondja, hogy Uram, de hát tekints meg Isten igéjét. Nem kell számba venni, hagyd el. Ne kövess el olyan bűnt, aminek majd Izrael népe issza a levét. Joáb hiába inti Dávidot. Te inthető ember vagy, téged lehet inteni. Itt a gyülekezetben is. Hallgatsz arra a szóra, ami világos intés. Figyeled, hogy nem Isten figyelmeztete, akár egy nem hívő emberen keresztül. Nem az Istentől jövő tanács, parancs vagy vezetés az, amit mondanak. Rávilágít, mi az intés lényeg? Az, hogy rávilágít valaki, de lehet ez egy igehely is a Szentírásban, vagy valaki élő személy, még a hitetlen családtag közül is, rávilágít valamire az életedbe, vagy szóval tesz valamit, ami nem az Isten szerint való. Mivel Isten rossznak látta Dávid döntését, és látta, hogy nem hallgat Joábra, még valakit küld Isten Dávidhoz. Gát prófétát, aki kertelés nélkül megmondja, hogy Dávid, amit csináltál, az Isten ellenes bűn volt, ezért büntetne kell Istennek téged. Isten kegyelmes, háromféle büntetést ad eléd, te választ ki, hogy melyik büntetést akarod elszenvedni. Énség 3 évig, utolérnek ellenségeit fegyverei, pusztítanak 3 napig, ideig a filiszteusok az országban, vagy 3 napig énség lesz, ez az Isten fegyvere az utóbbi ellened, melyiket választod. Dávid megretten, bűnbánatot tart, sőt összeomlik, mert rádöbben arra, hogy az ő engedetlensége milyen sok ember életébe kerül. Eszembe jutottak a napkeleti bölcsek, elküldi őket Isten, hogy kövessék a csillagot, leveszik a szemüket a csillagról, elmennek Heródeshez, megkérdezik azt, akit nem kellett volna megkérdezni, csak egy kis kitérő, és az összes betlehemi gyerek belehal. Azok, akik abban a korban voltak, amelyben nagyjából Jézus lehetett. Mindegyiket kivégezteti Heródes. Csak egy kis kitérő, mit számít az? De az összes 3 évnél fiatalabb gyerek belehalt Betlehembe. Itt meg belehal 70 000 ember a király engedetlenségébe. Úgy, hogy nem mindegy. Egy kis kitérő, hát mit számítasz? Ha valaki tesz egy kis kitérőt, az bekerül egy lőtérre, ahol a rendőrök éppen gyakorolnak, az erdő lombjai között lelövik. Hány vadászból esett van? Oda ment, ahova nem kellett volna. És azt hitték, hogy vaddisznó. Az mozogott a bokorban. Csak egy kis kitérő. Mit számít, nem? Csak egy kis kitérő. Mint hogy az sem mindegy, hogy mit iszom meg. Alkoholt vagy metilalkoholt. Nagy különbség van a kettő között. Mind a kettő nagy mennyiségben halálos méreg, de a metilalkohol kicsiben is. A másik pedig nem. Gád azt kérdezi Dávidtól, a próféta, milyen választ vigyek annak, aki küldött Istennek. És akkor Dávid megretten, és azt mondja, inkább essem Isten kezébe, mert igen nagy az ő irgalma. Dávid, mint hívő ember, tudja, hogy Isten még az ítéletében is kegyelmes, kegyelmesebb, mint bármely ember ezen a földön. Nem tudom, eszünkbe jut-e valaki. Mit olvasunk itt? A király bűnéért bűnhődik a nép. És mit olvasunk Jézussal? A nép bűnéért, az ember bűnéért bűnhődik a király. Az evangélium lényege ez a fordított. Az emberiség minden bűnéért bűnhődött az Isten fia. Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűnét. A világ bűne, a mi bűnünk az, hogy az Isten nélkül akarunk élni, nem számolunk vele, vagy valahol ott van ő is, de nem igazán fontos az ő személye. Testvérek, most sincs egyetlen bűnünkre sem máshol megoldás, mint Jézusnál. Inkább vigyük minden bűnünket a mindenható Isten elé, mint hogy próbáljunk emberektől csupán irgalmat kérni és kapni. Júdás a nagy tanács elé vitte a bűnét, hogy elárulta Jézust, és mi volt a válasz? Ám lássad, ez a te problémád, Júdás. És elmenvén felakasztotta magát. Péter Jézus elé vitte az árulás bűnét, és Jézustól bocsánatot kapott. Mert minden ember minden bűnért Jézust, a királyt feszítették keresztre. Mi vétkeztünk, és Jézus fizette bűneink árát. Testvérek, ez a megváltás lényege. Ha valaki ezt nem hiszi, nincsen szabadulás a bűnöktől. Nincs szabadulás. Szabad akarata annak van, aki elfogadta ezt a kegyelmet. Aki hiszi és vallja, hogy minden bűnéért a királyt, Jézust feszítették keresztfára. Itt most este is elmondhatjuk, hogy Uram, azért, amit ma elkövettem ellened, és ahogy viselkedtem emiatt másokkal, kérlek, adj bocsánatot. Inkább essünk Jézus átszögezett kezébe, mint hogy magunk próbáljuk az életünk problémáit, kérdéseit megoldani, mert az csak rossz megoldás lehet. Inkább essünk Krisztus király kezébe, ő még az ítéletében is, bűneink büntetésében is irgalmas és irgalmasabb bármely embernél. Dávid valóban alázatos ember volt, zsákba öltözve kérte és kereste a kegyelmet, és kapott Istentől. Iszonyatos árat kellett fizetnie Izraelnek a király engedetlenségért. Nagyon gondoljuk meg azt, testvérek, hogy egy döntés előtt állva hogyan döntünk. Mert iszonyatos árat kell fizetni minden engedetlenségért. Az egészben az az ördögi csapda, hogy a legtöbbször nem azonnal. Van úgy, hogy 10 év múlva. Van úgy, hogy 20 év múlva. Van úgy, hogy 5 év múlva. Látszólag sosem, de ez nem igaz. Azt látjuk, hogy bizonyos embereket sosem kap el a törvény. Vagy ha elkap, akkor házi őrizetben tartják, pedig legalább 10 év börtönt érdemelne. Úgy tűnik, hogy megúszza. Onnan eljár a tévében nyilatkozni, meg könyvet ír, És úgy tűnik, hogy ő megúszhatja. Van akkor a hatalma, vannak emberei, vannak milliói, van lopott pénzből felépített kastélya, úgy tűnik, hogy megúszza. De nem késik el az Isten az ígérettel, az ítélet ígéretével sem. Betartja, amit mond. Ő megtartja minden ígéretét, a pozitívokat és a negatív előjelőeket egyaránt. Eljön az az idő, amikor meg kell állni mindenkinek, kivétel nélkül az Isten ítélő széke előtt. És el kell számolnunk az életünkkel. És ott már nem lehet segíteni rajtunk. Mert vagy itt most az élő feltáborodott Krisztus kezébe tesszük az életünket, és oda esünk az ő karjaiba, az átszegezett kezei közé, neki sírjuk el a bűneinket, vagy ott az ítéletkor nincs már lehetőség több. Ott lezárult. És ott nem marad más, mint az Isten ítélete, amely irgalmatlanul ott azon a ponton utalél. Mert a határtalan kegyelemnek is van határa. Amikor Jézus Úrja eljön, és ítélni fog élőket és holtakat. A király bűnéért meghaltak egy csomóan, az emberek a mi bűneinkért meghalt a király. Isten adja meg mindnyájunknak azt, hogy végig gondoljuk a döntéseinket, jobb előtte, mint utána bánkodni. Imádkozzunk. Istenünk, gyakrabban szeretnénk kimondani azt, hogy szeretünk téged, és nem akarunk nélküled semmit sem eldönteni. Urunk, mi nem valahol szeretnénk számítani rád, hanem egyedül veled akarunk számolni. Egyedül rád akarunk számítani, és egyedül veled és általad akarunk dönteni. Kérünk át, add nekünk a józanság lelkét, akinek a segítségével meg tudjuk ítélni, hogy mi a te jó, kedves és tökéletes akaratod. Így kérünk, Urunk, adjál józanságot minden kérdésben. Legyen az pénzügyi, üzleti, legyen az fizikai, testi, lelki kérdés. Így segíts, hogy józanul tudjuk elengedni, amire elhunyt szerettünket, s tőled kérjünk vigasztalást és reménységet. Így hadd kérjük, hogy te töltsd meg a mi szívünket tőled való békességgel. S ha nincsen bölcsességünk, köszönjük a biztatást, hogy aki hozzád fordul, annak te adsz szemrehányás nélkül. Így nyitjuk ki most előtted a szívünket, tartjuk oda eléd az életünket, és kérünk, hogy töltsd meg azt tőled való józansággal, békességgel és bölcsességgel. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Befejezésül az áldás előtt a 341. dicséretünket énekeljük el végig. A 341. dicséretünk így kezdődik: Ó Krisztus fő, te zúzott! Thank you. mindent megvizsgáljatok, és ami jó, azt megtartsátok. Amen.